Jéki László fizikussal a dióról fogunk beszélgetni, illetve a dió kapcsán más dolgokról is, például az olasz pestóról, de erről majd egy kicsit később. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először beszéljünk magáról a dióról, mert hát egyszerűen csak így használjuk a kifejezést, hogy dió, de hát több dió létezik, pontosan mennyi?
A növényrendszertan 15 különböző diót ismer, nyilván ennek rengeteg alváltozata van, ahogy a nemesítők különböző változatokat hoztak létre, de rendszertanilag 15 különféle dió van, és hát a származásuk nagyon előkelő, legalábbis a mitológiában, hiszen Jupiterhez, a rómaiak főistenéhez kapcsolják. Ők úgy hívták a diót, hogy Jupiter makja, és ebből lett a hivatalos latin neve is a diónak, úgy hívják, hogy juglans. Tehát a Jupiter makja az volt a Jovis glans, és ez torzult juglanszá, és aztán ma az egész nemzetségnek ez a neve.
Illetve hát a diótermés alakjának is külön jelentőséget tulajdonítanak.
A gömbölyű forma miatt tekintették a világegyetem a kozmosz jelképének, és hát ha a héjából kibontott diót megnézzük, akkor tényleg fantasztikusan hasonlít a barázdált és szintén két féltekéből álló emberi agyra, és ezért, hogy a világegyetem meg az agy így vált valahogy a bölcsesség szimbólumává, és nyilván ennek a szimbólumnak a születésében az is szerepet játszott, hogy ez egy nagyon hosszú életű faj, és azt szokták mondani, hogy az ember az unokájának ülteti, tehát valami is belejátszik ebbe a bölcsesség képbe.
Abból tovább, amit most legutóbb mondott, hogy az ember az unokájának ülteti, ebben a diófa maga is szerepet játszik, mert hát egy teljesen különleges organizmusról van szó, tehát arról szerintem nem lehet sokat hallani, hogy a diófa az nem engedi azt, hogy a környezetében, hogyha mondjuk leesik egy termés, abból egy újabb diófa nőjön.
Nőhet, csak nem pont a szülő diófa alatt, tehát odát kell vinni és máshol elültetni. A diófa néhány más fényhez, például az eukaliptus fához hasonlóan, a leveleiben egy olyan vegyületet állít elő, ami gátolja a növekedést. Most a levelekről az eső ezt a vegyületet lemossa a talajra, és a talajon azok a dió kezdemények, amik ott akarnak fölnőni, találkoznak ezzel a vegyülettel, és így nem tudnak nőni. Vannak más megoldások is, az almafáknál például a gyökerek választanak ki ilyen növekedésgátló anyagokat, és hát az egész növényvilágra jellemző az, hogy sokféle védekező mechanizmus alakult ki, és hát ezek mind vegyi védekezések, mert a növények nem tudnak elmozdulni, elfutni a kártevő elől, vagy elbújni, mint az állatok, ezért ők kénytelenek ilyen kémiai hadviselésbe kezdeni.
De térjünk vissza a dióra és a dió konyhai felhasználására. Van egy amerikai professzor, Harold McGee, ő végzett kutatásokat az 1970-es évek közepén. Először kóstolt pesto mártása kapcsolatban, és aztán később a diónak is jelentősége lett ebből a szempontból.
Ő tulajdonképpen megpróbálta otthon utánozni azt, ami Olaszországban nagyon ízlett neki, és különösen az izgatta, mint vegyész, hogy miért változik meg a színe, mikor a tésztára ráteszik a mártást viszonylag gyorsan. A bazsalikom íz is megmarad az emlékezetében, hát ez nyilván egyértelmű, hogy bazsalikom nélkül nincsen pesto. Gondolkodni azon, hogy mi okozhatja ezt a színváltozást. Először a bazsalikomra gyanakodott, hogy abban levő enzimek oxidálódnak, okozza a színváltozást, aztán elkezdett nyomozni, hogy ajánlanak-e valamit a receptkönyvek annak elősegítésére, hogy ez a pesto mártás zöld maradjon, és akkor azt olvasta, hogy Genova környékén van, ahol petrezselymet, máshol spenótot adnak hozzá. Ezeket ő is kipróbálta, de a zöld szín így is barnára változott, tehát nem ezen múlik, hogy most petrezselymet vagy spenótot adnak hozzá. Akkor próbálta azt, hogy aszkorbinsavat, C-vitamint ad hozzá, hogy ezzel gátolja az oxidálást, ez se vált be. És hát a könyvében részletesen leírja, amit itt most nem tudunk végigkövetni, hogy nagyon-nagyon sok mindent végigpróbált. A végén elkezdte variálni az összetevőket. A legtöbb receptben az van, hogy pirított fenyőmagot kell hozzáadni, de más receptekben pedig azt olvasta, hogy diót vagy napraforgó magot, és akkor ezek után csinált négyféle mártást, egyet fenyőmaggal, egyet dióval, egyet napraforgó maggal, a negyedikbe pedig nem tett semmiféle le magot, és akkor a mártásokat ráöntötte a tésztára, és várta, hogy mi történik, és hát mindegyik elkezdett sötétedni, de teljesen egyértelmű volt, hogy a fenyőmagos maradt leghosszabb ideig a legvilágosabb. A többi dologhoz hasonlóan ez sem ilyen egyszerű a konyhában, mert tulajdonképpen nem a mártás változtat színt, hanem a tészta felülete színeződik el, mert a mártásban levő enzimek elkezdik a tésztát átalakítani, és akkor hát ezen is kísérletezett, hogy alkoholt vagy citromlevet önt hozzá. Tehát ezeket nem érdemes kipróbálni. Lényeg az, hogy a fenyőmag a döntő összetevő abból a szempontból, hogy szép világos maradjon a mártás, amíg eszünk.
Meg hát végül is mi a lényeg az, hogy a pesto is frissen a legjobb, nem?
Így van, így van. És ameddig frissen esszük, addig a színe se változik. Tehát lehet kísérletezni tulajdonképpen bármilyen egyszerűbb recepttel, ahol 3-4-5 összetevő van, hogy egyet kik, és akkor mi lesz.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Egy brit kormány által finanszírozott felmérés szerint, melyben 250 tudós vett részt, az elhízás veszélyesebb, mint a dohányzás, ugyanis a dohányzás 10 évvel csökkenti az élettartalmat, de az elhízás 13-mal. Erről fogunk beszélgetni dr. Pados Gyulával, a Szent Imre Kórház lipidrészlegének vezető főorvosával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nekem megdöbbentő volt ez az adat, hogy a dohányzásnál károsabb az elhízás.
Hát számomra nem annyira meglepő, de azért nem volt ez mindig így, az elhízás ilyen rizikó szerepe bizonyítva, mint egy 10 évvel ezelőtt. Az ezelőtt fordulóig ugyanis a Big Three, a nagy három, a koleszterin, a dohányzás, és a magas vérnyomás volt a három nagy klasszikus rizikófaktor, de közben elkezdett az elhízás világszerte a gyakorisága nőni. Az USA-ban ez a 1970-es évektől 2017-ről 30%-kal nőtt, és ezeket a nagy rizikófaktorokat tudtuk befolyásolni, és úgy néz ki, hogy nem, mert az elhízás szinte megállíthatatlanul nő. Ugyanakkor az ezelőtt forduló után volt például egy 52 országra kiterjedő felmérés, Interheart vizsgálatnak hívták, ahol lipid, diabétesz, dohányzás és elhízás sorrend volt, de ott már előjött a problémának a lényege, hogyha az elhízást úgy nézzük, hogy azokat vizsgáljuk, akiknek hasra terjedő, úgynevezett alma típusú elhízása van, az fog okozni vérnyomás, vércukor, vérsír eltéréseket, és az bizony nagyon összefügg részben a szívési rendszeri, de részben a daganatos rizikó.
Említette azt, hogy vezető halálok okának számítottak, vagy kockázatnak számított korábban a koleszterin, illetve a magas vérnyomás, és talán abból a szempontból is fontos, hogy ugye a magas testsúly mellett, vagy a túlsúly mellett ezek megvannak, tehát ezek a veszélyek ugyanúgy fennállnak, csak hát mondjuk ezt most már beelőzte veszélyességi faktorként az elhízás.
Igen, és ráadásul a cukorbetegek, a felnőttkori cukorbetegek 80%-a elhízott, a hipertóniások nagy része elhízott, a vérzsír eltérések is gyakran összekapcsolódnak, érdekes módon nem annyira a koleszterin, hanem egy másik vérzsír, trigliceride elsősorban, és ezek együtt olyan nagy nyomást fejtenek ki, hogy 2010-re nem is tudtunk más kitűzni hazai szinten, hogy az elhízás gyakorisága mennyivel csökkenjen, azt tudtuk mondani, legalább ne fokozódjon. A haskörfogat a férfiaknál 94, nőknél 80 cm-ig fogadható el, e fölött már nő a kockázat, és férfiaknál 102, nőknél 88 cm fölött pedig nagy szív- és érrendszeri kockázatról beszélünk.
Biztos, hogy önnek vannak adatai arra nézve, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években mennyire nőtt meg a túlsúlyosok száma Magyarországon.
Hát erre pontos reprezentatív felmérés nincs, minden esetre az úgynevezett túlsúlyosok aránya a felnőtt lakosságban 40%, a orvosi értelembe vett elhízottak 20%, ez összesen 60, van olyan felmérés, hogy ez a 20% már 23-25%, valószínű, hogy itt is megy ilyen növekvő tendencia, mint minden fejlett országban.
Ebből a felmérésből, vagy ebből a kutatásból, amit a britek készítettek, akkor az is kiderül, hogy nagyon sok betegség megelőzhető, vagy kockázati faktora csökkenthető pusztán az által, hogyha az emberek odak a táplálkozásra és arra, hogy csökkentsék a testsúlyukat.
Igen, hát az első 6 rizikófaktorból a dohányzás kivételében 5 a táplálkozással függ össze, tehát így diétával befolyásolható, de azért hozzá kell tennem, hogy a olyan sikeres gyógyszereknek, mint ami a koleszterin szint csökkentésben, vagy a vérnyomás csökkentésben volt, is jelentős szerepe van. Itt az életmód és a gyógyszerek együtt fékezhetik ezt az elhízás járványt, de a legkevesebb eredmény a felsorolt rizikófaktorok közül egyelőre az elhízás területén van.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után kiderül, melyik a legjobb tehén túró.